Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt, hátrafelő nyilazó történelmi műsor. Magam Csundellik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt ülök Baranyi Tamással, az Antal József Tudásközpont kutatási igazgatójával, Balázs István filmideológussal, Raska Pál forgatókönyvíróval. Ma este Richard Nixonról fogunk beszélgetni, mivel időről időre az amerikai elnökökkel, vagy amerikai politikai irányzatokkal is foglalkozunk, ugye állandó szakértőnkkel, Baranyi Tomival. És ugye legutóbb Kennedy életművét, munkásságát, elnöki működését jártuk körbe, megfejteni, hogy ki is volt valójában ez az idealizált, ez az ikonikus figura, aki a nagy amerikai elnökként vonult be a történelembe, és tulajdonképpen a műsor végére az lett a konklúzió, hogy ha már demokraták, akkor mondjuk az érdemi működés a szociálpolitikától kezdve az inkább mondjuk Lyndon Johnson tehát ő végezte el a munkát, holott a Lyndon Johnson is egy ilyen igazi texasi tahóként van megörökítve az emlékezetben.
Tehát ugye a Kennedy taktikai megfontolásokból választotta maga mellé a elnökként, hogy a déli szavazatokat is valamilyen szinten sikerüljön begyűjteni, úgyhogy így került sor erre a szép ellentétre.
Igen, a legnépszerűtlenebb elnökként vonult vissza.
Sőt, tehát annyira, hogy amikor gyerekkoromban, hát nagyon óvodáskoromban láttam az Annie Hallt, hogy ott van benne a kifakadás, hogy ki van benne a keret gyilkosságban, és akkor ugye a barátnő, az Alison Puccik felveti, és Lyndon Johnson is? Lyndon Johnson? Hát politikus! Nagyjából a politikáról való képen ugye itt egy ilyen alapfilm meghatározza ezt a visszajövőbe, ott meg ugye a Ronald Reagan ez való viszonyomban határozta meg nagyon sokáig. De beszélgessünk akkor Richard Nixonról, aki tényleg egy ilyen démonizált figura. Tehát ugye az egyetlen elnök, aki lemondott.
Igen.
Sem előtte, sem utána nem következett be ilyesmi. Továbbá...
Gondját is viselték az utána következő elnököknél, hogy ne kerüljön, mert régen esetében is felmerülhetett volna esetleg az Irán kontra ügy kapcsán, hogy belekényszerítik egy lemondásba, de már úgy érezték, hogy nem akart, tehát túlságosan meggyengülne az elnöki hivatal ahhoz, hogy elbírjon még egy lemondást.
Illetve hát idén is felmerült egy ilyen javaslat.
Igen, hogy tehát erre gondosan ügyelnek az amerikai politikai valódi alakítói, hogy ez ne következzen. Igen, de hát mondjuk... Jó. Más természetű a...
Ugye Nixon... Igen. Nixon összedje a...
Troll vagy.
Köszönöm, ezt akartam hallani.
Igen, bocsánat. A Nixon összedje a Watergate botrány volt, és azt hiszem 1972-es a Woody Allen Hét a Vó című filmje, amelyben ugye a jövőbe kerül a Miles Monroe, miután lefagyasztják egy vakbélműtét miatt tévedésből, és a jövőben mutattak neki dokumentumokat. És egy ilyen profitikus abból a szempontból, hogy egy Nixon kép is előkerült talán, és akkor kommentál, hogy ez mi, és megfejti az utódoknak. És akkor, hát mondja, hogy amerikai elnök volt, miután távozott a Fehérházból, utána le kellett számolni az ezüstkészletet. Tehát azért a Hollywood, amely ugye jelentékenyen befolyásolja az Amerikáról és az amerikai politikáról való képünket, azért már Nixon életében, és utána végképp mindent megtett azért, hogy tényleg az ilyen legsötéte figuraként, a legjobb esetben egy piti tolvajként, rosszabb esetben sötét gazemberként éljen.
Inkább a hazugságot írhatjuk neki főbűnő, nem a tolvajlás.
De ez a piti tolvaj, bocsáss meg, ez azért mindig jelen volt, hogy emlékszünk erre a választási kampány okszra, erre a vennem ettől az embertől használt autót. Tehát ugye, és ugye most említetted ezt a történetet, a piti tolvaj az azért mindig fölmerült Richard Nixonnal szemben, ami viszont nem nagyon volt, hát volt egy ilyen esete még 52-ben alelnök jelöltségi kampánya során, hogy fölmerült, hogy itt hogy a régi bankár haverjai Kaliforniában milyen fundokon keresztül támogatják az ő kampányát, ugye Eisenhower oldalán, ez az annyira súlyos botrány volt, hogy majdnem le is, tehát Eisenhower mondta, és itt akkor esetleg váljunk meg Nixontól, de aztán Nixon ezt olyan jól kezelte, ezt a válságot, hogy ez végül is nem következett be, sőt, hát ugye nagyot nyertek, aztán még nagyobbat nyertek 56-ban, nézetmontos választásokon.
És akkor még jól sikerült használni a tömegmédiát és a televíziót.
Igen,
ebben a részben, ami 8 évvel később ugye pont ellentétesen hatott.
Igen. És hát ugye bevallotta, hogy hát ők egy meglehetősen puritán körülmények között élnek a két, akkor még csak két lányával.
Az félelmetes az adás.
Igen.
És csak az, hogy tényleg tételesen felsorol, hogy mennyi pénzt keresett ő a felesége, mennyibe került a házuk, és egy ilyen nagyon, egy fél órás adás gyakorlatilag végig elemzi az életüket. Egy íróasztal mögött felolvas.
Meg akkor hát a világ is lényegesen egyszerűbb volt. Tehát igazából az, hogy valakinek mennyi, milyen vagyona van, az egy lényegesen egyszerűbb képlet alapján számolódott. De a manapság.
De a végén ugye azt is felvetti, hogy és a spánielük honnan van, és nem tudom, kitől kapták ajándékba.
A kutya, mint érzelmi szál, azt tudjuk,
hogy a gyereket is bedobja.
De az egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy miközben ez a beszéd, ez már egy korai nagymentés volt, tehát ez most megmentette ugye a Richard Nixon karrierét, közben egyébként ez, ennek komoly valóságtartalma volt, annyira, hogy Pat Nixon meg is, hát nem most mondom, hogy megsértődött, de ugye az okon vette, hogy kiteregeti, hogy ők igazából szegények.
És ugye ez igen, hogy a felesége ugye ott ül a szobában, és azt hiszem kétszer be is vágják, hogy éppen egy ilyen vallásos áhítattal nézi a férjét, aki nyilatkozik.
Jó, az biztos akkor ezt a bevezetőt lezárva, hogy hát nagyjából az a benyomásom Nixonnal kapcsolatban, hogy kb. Csak Churchill volt nála a szívósabb pali a 20. században, mint egy nagy politikus, aki állandóan vissza-visszatér. Hiszen azért számos bukást túlélt Nixon, és hát legvégül elnök is lett, de akkor honnan érkezett ez az ember? Mert ugye ez 1960-as, ezt már a Kennedy beszélgetésen végigvettük, ugye nagyobb kis különbséggel vereséget szenvedt Kennedy-től. Utána a kaliforniai kormányzó választás, hogy 62-ben vereséget szenved, és utána hát ő 6 évre gyakorlatilag vissza is vonul a politikától.
Így van.
És hát, úgy tűnt, hogy vége. De honnan jött ő? Mert ez mindig szembevett, mindig felmerül, hogy a Nixonnak a keleti parti tojásfejűekkel kapcsolatos aggája, hogy a liberálisok hogy gyűlölik, ki akarják csinálni, mindenki rászáll, meg hogy egyébként lenézik, mert ugye egy süttyó, nem tudom, középnyugati tanintézménybe járt.
Igen, és
nem egy Kennedy klán a Nixon família.
Biztos egyébként, ugye mutatásból is beszéltünk erről, hogy a Kennedy kapcsán, hogy mennyiben testesíti meg az amerikai álmot, tehát igazából Nixon karrierjében a tekintetben quintesszenciális amerikai álom, hiszen egy nagyon szegény családba született egy kaliforniai farmon, Yorba Lindában, azt hiszem, igen, Yorba Linda nevű, méltán nagy hírű helyen, és ugye állandóan ugye azzal küzdnek, egyrészt ugye anyai ágon egy nagyon vallásos kvéker család, az apa betért a kvékerekhez, de egy vallásos puritan áhítatban, tehát gyerekkor, négy idősebb testvére, akik közül ketten is meghalnak, ugye a családnak nagy hajlama volt valamiféle tuberkulózisra, és hát Richard Nixon, aki egyébként érdekes, én nézegettem a fiatalkori képeit, és nagyon, nagyon csúnyának egyébként, meg alacsonynak nem tűnik, de hát attól még ez volt egyébként a komplexusa, meg hát nyilván nem volt teljesen véletlen az se, hogy mindig kihagyták a foci csapatból, vagy legtöbbször kihagyták, annak ellenére egyébként, hogy rendkívül lelkes volt, és hát egyetlen edzést se hagyott ki. És ez a szívóság, ez már ott jelentkezett, amit az imént említettél egyébként, hogy nem érdekli különösebben, hogy hányszor rakják be a foci csapatba, hányszor nem, ez van, ezt kell csinálni, és gyakorlatilag a leglelkesebb tagja a foci csapatnak, még akkor is, hogyha különösebben nem számítanak rá. És ezek a komplexusok, ezek aztán ugye csak fokozódnak azzal, hogy korábban ugye az volt a helyzet, hogy nem nagyon lehet egyetemre menni, hiszen vinni kell a boltot, és igazából azzal nyílt meg neki az út, hogy hát meghaltak a bátyjai.
Igen, tehát helyettük is sikeresnek kellett lenniük.
Igen, és ezt Nixon így fogta föl? Tehát nem úgy fogta föl, hogy na, most akkor itt eljött az én órám,
hanem... Egy gyerek tanítatására van pénze.
Van pénz, így van.
Ennek a szegény, mondjuk nem tudom, mint ezért, mondjuk...
Kispolgári... Malacs termesztő családnak.
Nem tudom, ugye nehéz összevetni ezeket a társadalmi fogalmakat, de ilyen kispolgári egzisztenciának feleltethető meg talán, nem Magyarországon.
Hát tényleg nehéz összevetni, de mondjuk igen. És hát ugye mondom, Nixon nem úgy fogta föl, hogy jaj, de jó, most akkor eljött az én időm, hanem ez valahogy egy ilyen, volt valami nagyon érdekes küldetés tudata ezzel kapcsolatban, hogy akkor most akkor mindenki helyt kell állni, és egyébként ebből is nagyban fakad a szívósága. Legalábbis én ezt szűrtem le egyébként.
Nixon egyébként vallásos volt?
Nem.
Ő nem igazán, az konzervatívizmusnak nem azt az ágát képviselt, amit ugye, ami ez a vidéki Amerikára jellemző, ez a Bible Beltből származó vidéki Amerika. Tehát ő inkább ez a városias law and order, tehát ez a törvény és rend típusú konzervatív volt, tehát neki sokkal inkább urbánusabb volt.
Az tehát ilyen kertvárosi konzervatív.
Igen,
de közben ugye...
Tehát ő nem igazán mutatkozott sohasem, bár biztos vannak ilyen képek, de ilyen cowboy kalapban nem nagyon lehetett, tehát nem is állt rajta olyan jól, mint Ronald Reagan, például.
Hát az biztos.
Tehát ő inkább...
Bocsánat.
Igen, parancs.
Nem csak annyit, hogy ez nagyon sok cinizmus szedett magára azért az életben, és azért az édesanyjának azért ez a nagyon, nagyon szigorú, nagyon puritán vallásossága azért ez nagyon távol állt tőle, és nagyon távol állt a kialakuló cinizmusától egyébként. Tehát abszolút nem ez a vallásos konzervatív típus volt. Egyébként ugye születési jogon kvéker volt, ezért például nem kellett volna elmenni a második világháborúba harcolni, úgyhogy ezt külön kérte, hogy elmehessen. Ez viszont ebben a formában nem élt vissza egyébként ezzel a kvéker hagyatékkal sem. De egyébként meg bizonyos, tehát a beszédeiben meg hivatkozott kvéker dolgokra egyébként. Tehát ez mindenképpen megmaradt a tanítatásából, hogy egyébként szerintem fantasztikusan jó beszédeket mondott néha. És ezekben aktívan épített egyébként ezekre a kvéker élményekre. De tovább menve, hát ugye van ez a hatalmas történet ugye arról, hogy végülis a Vitieri főiskolára
járt,
de közben felvették ugye egyébként a Harvardra, csak annak ellenére, hogy kapott volna ösztöndíjat, nem tudott elmenni, mert ezt mégiscsak oda menni, ott a lakhatást fizetni, illetve otthon gondoskodni a családról, hát ezek olyan dolgok voltak, amiket nem tudott megoldani. És hát ebből azért nagyban látszik ugye ez a frusztráció a keleti parti elittel szemben, akiknek ugye csak megszületni volt nehéz, akiknek olyan különösebben jól nem is kellett tanulni ahhoz, hogy a Harvardra járhassanak, rögtön beléphettek egy ilyen diákszövetkezetbe, a diákszövetkezet aztán életük végéig fönntartotta őket valahogy, de és hogyha egyébként mondjuk nem voltak teljesen ütődöttek, akkor pedig a politikába is bekerültetett, körülbelül így látta Richard Nixon a keleti parti elitet. Miközben őt egyébként nem vették föl a helyi diák szervezetbe, úgyhogy ezzel alapítania kellett egy újat.
Újabb bizonyíték a szívóságára.
Hát meg erre, hogy mondjam, meg erre a vastag bőre. Tehát, hogy akkor nem, közel nem azzal reagál, hogy akkor jó, akkor az a világ engem nem fogad be, nem, akkor majd
én is tődik elvonul.
Hát ehhez képest azért voltak később a karrierében olyan pillanatok, amikor bizonyos nyomás alatt ki lehetett őt billenteni a lelki nyugalmából, az egyensúlyából, tehát igazából ennek azért volt egy ilyen oldal, tehát nem mindig tudott ő ilyen teflon elnökként funkcionálni.
Persze, de hát ő azért egy 13-as születésű, egy teljesen más, tehát mint ugye ez a 60-as éveknek, mert a mediatizált világában, ő azért teljesen más, hogy állt a dolgokhoz, és nyilván az a fajta sebesség, az a fajta felgyorsult életritmus már másféle reagálásra
hát
kényszerítette.
Hát igen.
Hát nagyon fölgyorsultak az események az elnöksége alatt, azt én.
Már 60-ban is egy modern, egy technológiai vívmának a televíziónak közölhette a bukását, mármint a 60-as...
De előtte ő kétszer is alelnök volt, és akkor beszélgessünk arról, hogy a második világháború hazatérve, ő kezdetben azért így a, hogy is mondjam, 45 után ugye jelentékenyen jelentkeztek ezek az antikommunista tendenciák, aminek ugye a McCarthy szenátor lett a vezér alakja, meg a szimbóluma, és hát hogy a McCarthy bizottságnak tagja is volt a Nixon.
Igen, részt vett, hogy ez a House Committee on Un-American Activities, ez Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság munkájában, de ez itt arra azért nem volt McCarthy János egyébként, tehát közel állt, de ő volt azért ugye a hivatalos kommunista csapkodó az Eisenhower galeriben, de hogy azért ezt viszont azért fogjuk fel úgy is, hogy azért le voltak osztva a szerepek. Tehát
például igen, ez egy elvárt viselkedés volt.
Ez egy elvárt viselkedés volt, tehát ez meg volt beszélve, hogy az Eisenhower nem kommunistázik.
Józsaru-rozsaru.
És hát egyébként erről is szóltak ugye azért a megosztott kampányjegyek, hogy akkor ezt fel lehet osztani.
Ugye akkor ez tudott, tehát hogy mondjuk, mivel az Eisenhower azért mégiscsak a második világháború idején a szövetséges erők főparancsnoka volt,
pontosan.
Akkor emiatt nem lehetett utólag kommunistázni a neki, meg rosszul is vette volna ki magát. És ezért kijelöltek egy ilyen pártok leszerepelt a Nixonnak?
Alapvetően igen, Nixon volt a pártökle az 50-es évek közepén, vagy elején, és de ugyanakkor meg vigyázott arra, hogy azért azt lehetett sejteni, hogy ez Joe McCarthy azért nem egy makulátlan személy.
Mégiscsak Kaliforniában vagyunk, tehát, hogy azért igen. Ez teljesen más, hogy már mondjam, emberek választják meg, mint mondjuk igen, Alabamában.
Vagy mondjuk Wisconsinban, ahogy a Joe McCarthy-t választották meg. És igen, hozzá kell tenni, hogy Joe McCarthynek az sok dologban igaza volt, csak mindent eltúlzott, és valószínűleg ezt a kettősséget azért ezt tudták a republikánus párton belül is, hogy ez marha jó. Ugye voltak ezek a híres esetek, ugye akkor volt, hogy a hiszügy.
Igen, ezt bontsad ki, mert ugye a Rickson lényegében ezen rakétázott be a közéletbe. Tehát a hiszügy volt, amely ugye visszatért az ő életében. És amikor arra hivatkozott, hogy az Alger hiszű egy ilyen baloldali sztár, vagy egy baloldali sztár volt lényegében, akit ugye megvádoltak a szovjet kémtevékenységgel. És a média védte.
Az atomtitkokat ő is szivárogtatta.
És kiderült, hogy valóban így történt.
Ugye ezek a nagy per... Tehát, igen. Ugye a szituáció következő, hogy az amerikai adminisztráció tele van a Roosevelt korszak embereivel, akik ugye a New Deal-nek ugye hatalmas feldúzasztott bürokráciája révén kerültek oda, ahol voltak, és ez még akkor is igaz volt, hogyha a Roosevelt közvetlen közelében rengeteg nagyon erősen antikommunista ember volt, de voltak közöttük egyébként nagyon erősen baloldaliak, és a Szovjetunióval rokon szemvezők, az ne felejtjük el, hogy 1942 és 45 között ugye úgy hívják ezt a háborút, hogy szövetségben a Szovjetunióval, igen. És ugye az egyik legnagyobb segítfelvevő a Szovjetunió. Járkálnak, ugye Alaszkán keresztül repülve a Szovjetunióba, 44-ben Gromyko vezette delegáció Washingtonban, ugye megbeszélik az ENSZ, tehát teljes a kooperáció. Tehát ez nem bomlott fel, ugye egyik pillanatról a másikra 1945-ben. Ami 1945-ben érdekes volt, az, hogy már nem Roosevelt volt, hanem Truman, aki egy egészen más karakter, és sokkal inkább középen álló valaki, mint Roosevelt, aki ezért inkább balos.
Igen.
És a másik, ami megváltozott, hogy az Egyesült Államoknak atomfegyvere lett. És felmerült a kérdés, hogy jó, hogy akkor nagy rendszereket akarunk létrehozni, hogy itt vigyázza a világbékét, de hát nekünk van egy pusztító csodafegyverünk, hát ez, hogy kivel és hogyan osszuk meg. Hát ugye nem osztották meg egy idő után már a britekkel sem ugye a titkaikat, annak ellenére, hogy ugye a 41-42 tájékán ugye az egész brit anyagot okkal vonóval térítésmentesen megkapták Londontól. És hát ugye voltak olyan hangok, hogy hát ott igenis meg kell osztani a Szovjetunióval, vagy akár a biztonsági tanács összes tagjával, vagy az ENSZ-el, mint egésszel meg kéne osztani ezt a titkot. És hát ugye ez már ugye a hidegháborús beállásnak ugye az egyik eleme, hogy ez nem történik meg. De ez nem nagyon tetszik egyébként az amerikai értelmiségnek, akik ugye az elmúlt 20 évben azért mégiscsak egy ilyen nagyon baloldali közegben. Ez a baloldali, ez nem olyan, mint Európában baloldali, de amerikai terminológia szerint baloldali közegben nevelkedtek. És hát akkor vannak ezek a...
Polgárjogi szinten mindenképpen a baloldali.
Polgárjogi szinten mindenképpen egy baloldali, és akik nem tudnak eleget a Szovjetunióról ahhoz, hogy azt tudják, hogy Európában, hát itt az agresszívan terjeszkedő náci Németországot végül is a Szovjetunió segítségével győzték le, illetve ugye az a Lenin, meg ezek az oroszok, ezek valami olyasmit mondanának, hogy ami egy nagyobb egyenlőség felé mutat, ami azért mégis csak a New Yorki művészkörök
36-os szovjet alkotmány a világ legdemokratikusabb alkotmánya.
Hát akkoriban jó lehet.
Jó
lehet. Igen, szép elvek ezek egy New Yorki pársonyfotelből.
Egyiket én végigolvastam egyszer, nem igaz, hogy végigolvastam, de egy belelapoztam egy csomó ilyen 1946-os ilyen New Republic számba, meg ilyesmi, és egy félelmetesen szovjet barát dolgok vannak beleírva. Tehát, hogy ez ténylegesen egy létező dolog volt. És hát persze, hogy akkor is megvoltak ezek a baloldali szupersztár-szerű elemek, mint az Alger Hiss és társai, akik gazdag családból jöttek, keleti parti elit, hát ugye az Alger Hissnek a neve komolyan felmerült, ugye ENSZ főtitkárként. Ami azért világosan mutatja, hogy olyan ki azért kiváló kapcsolatai voltak jobbra-balra, és közben pedig ugye beindult egy kultúrháború, hogy a jobb oldal azt mondta, hogy hát én, mert ez itt kérem, megengedhetetlen szovjet barátság van, és bizonyos esetekben konkrétan kommunista szubverzió, és a baloldali sajtó, egyébként pedig nyilván a szovjet, kelet-európai, stb. Világközvélemény támogatása mellett pedig azt mondta, hogy ez mind ahogy van koholmány. De hát ugye Alger Hissről is kiderült, hogy igen, Rosenberg házaspárról is kiderült, hogy igen, pedig azért ezek mégiscsak ilyen kószelebrek voltak azért, akik mintegy megismételve a 30-as évek kirakat pereit, stb. De hát kiderült, hogy azért ez ennyire nem egyszerű ügy. És hát Richard Nixon pedig kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy Alger Hiss bukásához hozzájárult. Azért, hogy a Whittaker Chambers ebből sikerült végül is olyan papírokat, olyan bizonyító erejű dokumentumokat kisajtolni, amiket egy mezőn rejtette korábban, ugye a Chambers. Ezért is valami...
aki ugye kommunista párt tagja volt, tehát hogy erősebben benne volt a mozgalomban, és igen, egyet, sokkal többet igen. tudott ugye arról a holdudvarról, ami körülvette a...
Pontosan minden tudott, de viszont, hogy a kommunista mozgalomban végülis kis hal volt, igen. és ezért meg sokkal, sokkal jobban lehetett rá nyomással hatni, és ezt is észrevette Nixon, előkerültek ezek a papírok, amiket kb. Ilyen tökföldíratoknak neveznek, ilyen pumpkin papers, és akkor ezek...
Ebben tök berejtették el.
Igen, és akkor ezek végül is hozzájárultak Alger His bukásához, ami egyébként nagy népszerűséget szerzett Nixonnak. Ugye mondom, hogy vigyázott arra, hogy tehát az ilyen, ugye ez egy jogos eset, hogy úgy mondjam, tehát ez egy alappal bíró eset volt, hogy az Alger His case, és ez, hogy ebben részt vett, az pozitív, viszont a McCartney-nak ezekben a nagyon zavaros és nagyon kevés alappal rendelkező ügyében pedig nem.
És a Nixon és Eisenhower között milyen volt a viszony? Tehát amikor Nixont indították 1960-ban Grandi ellen, akkor ő mennyire élvezte a republikánus pártnak a támogatását?
Nagyon érdekes, hogy Eisenhowernek lényegében nem voltak ellenzői a párton belül, vagy nagyon kevesen, tehát nagyon, nagyon erősen egyesítén tudta a pártot.
Hát ugye egy háborús hősről van szó, tehát...
Ugye, az 50-es években azért jól,
igen,
jól vettek.
Tehát nehéz egy ilyen ember ellen harcolni. Tehát van egy sungja egy ilyen karakternek.
Meg volt egy olyan közhangulat, ami azt mondta, hogy hát... Itt úgyis olyan zavaros idők vannak, jönnek itt mindenféle.
Jön az erős ember, igen, tehát egy ilyen katonaszerű figura, ilyenkor mindig.
A modok, meg nem tudom én, mert milyen társadalmi alulról szerveződő dolgok vannak. Most már legyen rend. Na.
Igen, law and order.
Law and order, igen.
Hát ez egy fontos szempont. És Nixon viszont nem örvendett egyébként különösebben soha nagy, nem ez még az, de osztatlan népszerűségnek nem örvendett a párton belül, ennek sok oka volt, egyrészt tényleg sokan párvenőnek tartották, másrészt kaliforniainak, és harmadrészt pedig hát sokaknak azért túl kemény volt a stílusa, túl kemény és konfrontatív. Egy sokkal egységképzőbb valaki volt Eisenhower, és egyébként Eisenhowernek se tetszett különösebben Nixon elsőre, vagy...
Esztétikailag meg tudom érteni.
Általában ez a konzervatív kormányoknál tendencia, hogy az elnök kevésbé szokta aljon. Ez Ronald Reagan esetében is, nyilván csak a színfalak mögött, tehát nem támogatja, nyilvánosan nem támogatja a alelnöke elnök jelölését, de a nyilvánosság őt aztán végül a párt esetleg meggyőzi. Tehát ez visszatérő.
Igen, ez visszatérő, hogy mindig bonyolultabb az elnök-alelnök viszony egyébként, igen, egy republikánus felállásban.
Tehát nem mindig olyan, mint az kívülről játszik, hogy na akkor automatice. Még hogyha úgy is történik, nagyon sok sorlódás van a háttérben.
Én, hogy alelnöke milyen jogosítványai vannak? Mennyire tudhat politizálni
hát
a alelnök?
Hát ő állt helyt, hogyha valami probléma van.
Igen, az igazság, hogy tehát az alelnöki pozíció az így rengeteget változott azért az USA megalakulása óta, tehát az változott a legtöbbet. Mivel, hogy az kevésbé volt azért rögzítve.
Meg általában,
az
hogyha van olyan arra a lehetőség, hogy elvigye az alelnök a balhét, akkor szeretik elvitetni vele a balhét. Mondjuk Nixon már a Watergate-t nem tudta elvitetni Spiro Agnew-val, mert szegényt korrupció vágyjában
menesztették. Már előbb
levették a tábláról.
Hát kipontozódott.
Úgyhogy igen, de van egy ilyen funkciója is.
Ez sokat változott és bővült.
Egy felfogó felület.
Aha. Egyébként lenne egy... Nem... Nagyon érdekes, ez igazából Nixonnal indul meg, tehát Nixon alelnökkel indul meg. Korábban azért az alelnöknek a funkciója az elnök és a törvényhozás közötti kapcsolattartás, ugye az a fő vonal, ugye hogy az alelnök például, ugye ő a döntő bíró, hogyha a szenátusban szavazott egyenlőség alakul ki, ami egyébként egy rendkívül archaikus dolog, hogyha belegondolunk, de ez a mai napig így van. De van egy ilyen nagyon erősen törvényhozási szerepe, és különösebben egyébként a napi ügyek futtatásánál, hogy az elnök egy saját kabinetre támaszkodik, és az alelnök is egy saját kabinetre támaszkodik, tehát nem kell helyette telefonokat fölvenni, meg ilyesmi. Viszont Nixon volt talán az első olyan alelnök, aki, hát hogy mondjam, nem csak backupként szerepelt, hanem tényleges munkamegosztásban dolgoztak Eisenhowerrel, és akinek egyébként tényleges politikai kezdeményezései voltak, akit egyébként el lehetett küldeni hatalmas külföldi utakra, Afrikába, Közel-Keletre, Dél-Amerikába, ugye Dél-Amerikában ugye többször, hát nem is nincs előtömeggel találkozott, de azért mondjuk jól megköbdösték, és ezeket kiválóan állta. És itt mondjuk visszautanék erre a teflon dologra, hogy na az ilyesmihez egyébként nyilvánosan legalábbis mindenképpen volt egy hatalmas türelme egyébként, amit egyébként még az ellenségei is csodáltak, hogy ja, persze őt ki akar szállni és beszélgetni akar a diákokkal. A diákok itt jól fogadják, ott viszont mondjuk, mit tudom én, tényleg annyira megdobálják, hogy vissza kell szállni az autóba, de mondjuk aztán nem elmenekül, hanem azért viszont méltósággal csinálja.
Tegyem hozzá azért, Közép- és Dél-Amerikában azért ekkor van a Perón korszak, illetve, hogy onnantól kezdve az a... Tehát, hogy eredetileg csak Argentínában, aztán már ugye a forradalom exportja révén, azért a több más országban is, hogy... ki mennyire hasonlít Peronra a saját országon belül, illetve mennyire a kommunistákhoz húz. És egy ilyen nagyon ilyen nemzeti önrendelkezést előtérbe helyező rendszerben, amik ugye Argentina után egymás után alakultak a különböző országokban, merész egy olyan külföldi diplomatát fogadni, aki azt mondja, hogy Amerika az amerikaiaké. Tehát, hogy...
Ez így van, tehát volt egy beágyazottsága ennek az Amerika ellenességnek. Tehát ez nem feltétlenül Nixonnak szólt, hanem az egész USA-nak, de Nixonnak volt képe ezt vállalni. Ez az egyik dolog,
amit elszólt. Minek ment oda?
Ezek 1960-ban az elnöki vitában ez egyik fontos érve volt Nixonnak saját maga mellett, hogy hány külföldi delegációban vett részt, hány elnökkel találkozott.
Igen, Oliver Stone nem jött rá arra, hogy nem az adatok felsorolása az, ami érvként jut, hanem egyszerűen jó kell kinézni a képen.
Oliver Stone 1995-ben Nixonról készített, tehát egy ilyen erősen pszichoanalitikus, részben ilyen Shakespeare-i királydrámára emlékeztető, de
nem kevés melodramatikus minden ízében kiváló.
Igen, nem kevés melodramatikus elemet tartalmazó és frajdi közhelyekben topzódó feldolgozás, de kiváló.
De nekem a kedvence politikusi életrajzfilm.
Nekem is, ez nem hol az ő tekéből.
Nekem is, akkor szerintem ebben biztos,
innen üzennénk Andrew G. Vajnának, hogy mi kiállunk a Synergy által gyártott Nixon film mellett. Bocsánat, elnézést kérek.
Még azt említsük, hogy az Anthony Hopkins olyan kiválóan játsz a Nixon-től, a 10. perctől kezdve, már nem Anthony Hopkins látjuk, hanem tényleg így azonosul Nixonnál. Tehát ez a hát kifinom volt színpadi színész,
igen,
ez fölveszi ezt a bulldogot, és az egész még úgy is izzad.
Igen. Minden, tehát, hogy az elején egy Hannibal Lectert vár az ember, és akkor a végén egy ilyen nagyon lelkileg meggyötört, tényleg folyamatosan izzadó,
egy össze
ember, aki
papír.
Egyre jobban kucsolja össze a kezét a mellkacsános görnyez össze. De ugye ez az életrajzi film kezdődik a Kennedy-Nixon vitával, és hogy ugye ott a stáb akkor jelentik, hogy a Nixon elveszette ezt a választást, amikor arról kezdett beszélni, hogy a Kennedy a nagy szövegekkel jön. Hogy
hát ne ugye az érzelmeket megcélzó szózuhatagok a Kennedy felől, és az adatok meg a száraz nyers adatok pedig Nixon felül.
Jobbra-balra pillantó ingnyakát igazgató és izadó Nixon pedig elkezdi sorolni.
Hát hogy... szegény visszautasította a sminkelést, és ez volt az egyik nagy. Tehát ugye van a közvéleményben egy olyan meggyőződés, hogy aki izzad, az hazudik. És ugye a sminkelés elutasításával előteljesen izzadt Nixon végigizzadta az egész vitát, akár okkal, akár ok nélkül, és tulajdonképpen ezekkel tehát egy olyan vizuális hatást, hogy ez az ember, ennek az emberek egy szavát nem lehet elhinni.
Igen, egy ilyen milyen 1945 előtti pali ez a Nixon, de ugye egész
hát még igen, ezt Pali említette is, hogy ugye nem igazán tudta fölvenni az új világnak a tempóját. Hát ugye a filmben is folyamatosan a régi elnökök portréjainak tesz szemrehányást, hogy neked nem kell megküzdened ezekkel a nagyhajú kábítószeresekkel. tehát aki folyamatosan szemrehány, az tényleg a múltban él. Tehát ez...
Igen, hát meg egy ilyen egészen ostromlott erőt szindrómája. Hát valamelyik életrajzából olvastam.
Ezt Kissinger is, tehát szó szerint így megfogalmazta, hogy Hollywood, Washington, ostromlott város, ahol a kormányzás alapjaiban remeg.
És olvastam valamelyik életrajzában egy nagyon-nagyon korai, tehát a választásokat megnyert, és akkor 69, január-februárjában az egyik ilyen első sajtótájékoztató, és akkor a sajtótitkára, hát elküldi neki az összefoglalót, és jelzi, hogy hát ez egy nagyon remekül sikerült, és zabálta a sajtó, és ez mennyire jó. És akkor Nixon pedig ugye azt szignózza rá, hogy körülbelül azt, hogy badarság, a sajtó csak az első pillanatot várja, hogy kivéreztethessen. Tehát, hogy még a pozitív hírt se tudta elfogadni, hogy a sajtónak is tetszett az, amit mondott. Ez
de badarság, ugye volt az a mondása, hogy ez a press is the enemy, the press is the enemy, the professors igen, are the enemy.
Tehát, igen, ez a nevezetes, azt hiszem 72-es beszéde, amikor ugye a nem vagyok csaló mondat elhangzik először.
Úgy van. És ez is egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy lényegében, tehát én azt gondolom egyébként, hogy persze nyilván ez egy vitatható dolog, de azt gondolom egyébként, hogy Nixon alapvetően cinikus volt, de nem volt egy erkölcstelen figura alapvetően. Viszont azáltal, hogy ebben az ostromlottsági tudatban élt, ezáltal olyan védműveket akart magának emelni, meg egyrészt részben szükségtelenek voltak, és amik részben egyébként gyakorlatilag belevitték a törvénytelenségbe, megint csak mondom, hogy szükségtelenül, de hogy ez egyébként nem azért, mert ő mondjuk személyesen
korruptált volna.
Hát eléggé túlreagált a dolgokat, tehát ezek nyilván ezeket a Stone filmben tök jól megmutatott ilyen otthonról hozott dolgot, tehát nyilván azok a legfontosabb dolgok, amiket az ember otthonról hoz.
Persze. Meg hát azokat nem is lehet leépíteni.
De hogy politikusként azt gondolom, hogy nem volt korrupt például, vagy amit mondjuk például el akart érni Indokínában, az alapvetően jó, csak ez a
populizmus elleni harcra gondolsz?
Nem, hát mondjuk például
vagy Kambodzsa bombázására?
Hát azt mindjárt, mondom, mindjárt,
hogy mindjárt
beszéljük.
Jó, beszéljük.
Előtte, mindjárt ráfordulunk.
Előtte az, hogy
azt mondom, hogy az egy terv volt arra, hogy befejezzék a háborút, és a demokratáknak láthatóan nem volt tervük befejezni a háborút.
Hogyan fordulhatott elő az, hogy akkor az 1960-as bukás után végül 68-ban neki szavaznak bizalmat? Tehát, hogy egy egyszer már megbukott ember kap újra a lehetőséget. Ez elég ritkán fordul elő, tehát a...
Ez nagyon ritkán fordul elő, ez is egy Nixon-Jánus fordulat. Ugye 64-ben van... ugye a Goldwater féle indulása, ugye Nixon...
Barry Goldwater, ugye, konzervatív, atya úristen.
Nixon még meg is ígértetik, hogy 64-ben nem akar majd indulni, de egyébként úgy is látja, hogy Kennedy megverhetetlen, és támogatja ugye Goldwatert, és meg egyébként talán kiáll mellette, annak ellenére egyébként, hogy különösebben egyébként ő nem feltétlen ezt a politikai vonalat követte, és hát azért csúfos bukás lett. És hát innentől kezdve pedig ugye republikánusok az nagy keresésben voltak, és hát azért valljuk be, hogy azért hármasával nem dobták föl magukat a nevek. Ugye aki az 1968-as választáson, nem is tudom, hogy kimerült még föl komolyan, tehát Ronald Reagan már egyébként fölmerült, de azért ő még nem volt abban a szakaszban.
Igen, tehát Reagan 76 körül kezdik elővenni úgy, mint úgy, mint lehetséges elnök, ugye már a konzervatív mag már Gerald Ford helyett már régen szerette volna, akire aztán 80-ba került sor végül is.
Pontosan, ahogy mondod, és akkor szerintem még a régen egy nagyon haloványan fölmerült, illetve Rockefeller merült föl, de azt mondjuk gyorsan elvetették, hogy már egyrészt egyébként nagyon idős volt, másrésztről pedig hát egy ilyen...
Ő egy háttérember.
Egy háttérember volt,
Nem lehet megnyerni azokat a immár tömegessé váló körzeteket, amik ugye erősen ilyen elitellenes.
Főleg, és, igen, így, pont elitellenesség nagyon fontos.
Ájovába kiszavaz egy Rockefellerre.
Ott a kukoricacsutkák mellett elég valószínűleg.
De hát milyen nagy szép nagy házakat épített.
Hát szép nagy házakat épített, és hát ugye mondják, hogy ugye...
Jó, de Donald Trump is. Na mindegy, ebben most nem menjünk bele.
Megint a szovjet delegációt eszembe egyébként 44-ben Dumbarton Oaksban, akik találkoznak Rockefellerrel, és azt mondják, teljesen ki vannak rajta akadva, hogy ez bonapoltőkés, és hogy mennyi pénze van, és mégis hogy öltözhet ennyire szarul. Tehát, hogy ez a melegítő, meg papucs az irodájában, stb. Tehát, hogy ismerik azért ezt a típust, hogy annyi pénze van, hogy nekik is nem kell gondolni.
Jó, de ez egy kaliforniainak jól áll, de mondjuk egy üzletembernek nem.
Egy üzletembernek nagyon nem áll jól. Tehát, hogy azért nyilvánvaló, hogy ez Rockefeller nem nagyon tudott volna jól mondjuk tömegpolitizálni, és hát ugye egyébként az 50-es évek óta tömegpolitizálás van az Egyesült Államokban. Ez nagyon volt más, mint Nixon egyébként. És hát ugye nagyon félénken kérték meg levélben.
Igen, és milyen bátorság volt ez mondjuk a konzervatív párt rész, hogy már egyszer egy elbukott embert megint fölmelegíteni, tehát így bedobni a
De tényleg, tehát, hogyha egy ilyen legkisebb közös többszöröst keresünk, akkor tehát nem akarom szintén az aktuális részeket mondani, de hát van az a pont, amikor az ember azt mondhatja, hogy most már dönteni kell valaki mellett.
Tehát egy kényszerválasz lehetett esetleg?
Kényszerválasz volt egyrésztről, másrésztről, és ezt ne felejtsük el, hogy azért ez nem került el senkinek a figyelmét, hogy Nixon állati okos. Tehát, hogy, és ezt egyébként a külföldi tárgyalópartnerei is mindig megegyezték, hogy ez egy kiemelkedően okos valaki, és azért republikánusok is úgy voltak, hogy nem biztos, hogy kedvelem, hát valószínűleg ez egy ilyen kicsit ilyen görcsös sávó, de biztos, hogy nagyon okos.
A megválasztható arányok azok rendben voltak nála, tehát megválasztható elnöknek tart. Tehát ugye ez egy fontos szempont, ez minden elnök jelöltnél fölmerül, akár demokrata, akár republikánus, hogy megválaszthatósági faktor az rendben legyen, mert különben nincs értelme.
Ez így van, és egyébként, bocsánat, de hadd térjek vissza egy pillanatra, egyébként még az alelnökségéhez, az 59-es Hruscsovval folytatott nyilvános vitájához, ami egyébként egyrészt, tehát amit azért nem fordulópontnak tartanék egyébként, ahonnan kezdve azért sokan elhitték, hogy ő egy országosan, sőt egy ilyen egész nemzetet képviselő nagy volumenű politikus, aki vígan el tud beszélgetni Hruscsovval, aki azért, hogy mondjam, nem a legkönnyebb természet a világon, és ugye ebben a konyhai beszélgetésben...
Hát vagy meg azért hételemivel nehéz is, tehát...
hogy végül is... Hogy az amerikai tévénézők, azok azt mondták, hogy teljesen egyértelmű, hogy Richard Nixon jobban jött ki ebből a beszélgetésből, stb. Ugye a szovjetek mit gondoltak, akkor ugye nem nagyon tudunk mit mondani. De az, hogy világvezetőkkel tudott nagyon egyértelműen és legnagyobb tisztelettel bánni, az nagyon hozzáadott a portfóliójához egyébként.
És egyébként az standard volt, hogyha bármiféle ilyen hát belpolitikai probléma felmerült, vagy akár személy elleni támadás, bármi, akkor így bármikor be tudott iktatni egy ilyen kínai utat, egy ilyen közel-keleti utat, tehát, hogy akkor mindig el tudott menni olyan desztinációk irányába, ami neki sikert hozhat, akár az egyiptomi kalandot tekintve, akár a kínai utazást tekintve, már elnökként.
Ezek
ahol
inkább, ezek
ahol nem helyre tud állítani a renomét.
Ezek nem inkább Harry Kissingernek?
Mindig róla beszélünk, ugye? Na, szóval, igen. A külpolitika, az mindig egy húzóágazat volt Nixonnak, és nagyon érdekes, gyakran elmondják, hogy ez különösebben nem érdekli a szavazókat, néha azért mégis, és
de ilyesülő, ugye akkor lett ő elnök, amikor a vietnámi háborúba belesodródott Amerika, és hát azért, tehát ez az a helyzet volt, amikor a külpolitika konkrétan belpolitika lett. Tehát ez egyik legkényesebb belpolitikai probléma igen, lett a vietnámi háborúhoz való viszony. Hát
Nixon főleg a külpolitikai törekvések érdekelték az elnöki szerepben. Tehát ő neki a belpolitika az egy ilyen szükséges, ez egy ilyen pulp volt a hátán, hogy jó, azzal is foglalkozni kell.
Ő a külpolitika.
Hát ugye végrehajtott egy polgárjogi reformot, tehát ott azért volt egy előzmény, de
Nixonnak
is voltak bizonyos minimális vívmányai, de Nixont a külpolitikai törekvése miatt ismerjük úgy, ahogy.
Tehát... Igen, azért volt belpolitikai vívmánya, egyrészt igen, például ugye úttörő szerepet játszott egyébként az ilyen környezetvédelmi programokban.
Igen.
Egyébként nőpárti feministább elnök volt egyébként, mint amire elsőre feltételeznénk. Ez mindenképpen egy ilyen szociális reform hoz köti. Amit ugye a nyakába szoktak varni, ugye ez a déli stratégia, mert megnyerte a választást, hogy tudnénik, mint hogyha azt ígérte volna a délnek, hogy azért meg lehet fordítani a polgárjogi mozgalmat. Ez egy ebben a formában egyébként nem teljesen igaz. Mondjuk inkább azt, hogy azért egy ilyen középutat képviselt, azért ne feledjük egyébként, hogy George Wallace a teljesen szegregacionista.
Hát ő 21%-os támogatottsággal bírt, de azért elég sokat elvett abból a táborból.
Tehát azok, akik, ezt akarom mondani, tehát ugye mondják, hogy igen, Texasban még a marhák is rászavaztak Nixonra, de hogy közben meg egyébként 21%-ot azért mégiscsak begyűjtött George Wallace valahonnan, tehát ő nem egy szegregacionista programmal indult, hanem azzal a programmal indult, hogy a helyi közösségek szintjén állítsanak föl deszegregációs bizottságokat, hogy ne egy ilyen központosított valami zúduljon ott a közösség nyakába, stb. Stb. Ez egyébként egy nyilván adott okot visszaélésekre, és egyébként a Spyro Agnew felügyelte, akit abszolút nem érdekelt ez a kérdés, úgyhogy talán nem a legjobb ember, de szerintem egy szivatásból kapta meg egyébként. De ezt szokták egyébként fölróni neki. Meg hát ugye az infláció megállítása, ami ugye egy ilyen kiemelt program volt a számára.
Igen.
És hát ami ugye aztán végül is a dollár lebegtetésének a bevezetéséhez vezetett. Tehát ideiglenesen átolta azért inflációs problémákat Japánra és egyéb szövetségesekre. Tehát ez még egy ilyen Nixonianus dolog egyébként, hogy bizonyos eredményeket el kell érni, és akkor nem nézzük egyébként, hogy akkor mik ezeknek a középtávú hatásai, vagy ki szív még vele rajtunk kívül, hanem ezt el kell érni, akkor megcsináltuk, kész.
És a külpolitikában ugye az emblematikus külpolitikus Henry Kissingert köszönhetjük neki. A Kissinger hogy került oda, vagy hát vele kezdődik az a, hát ugye 70-es években ez a külügyminiszterek, vagy külpolitikai tanácsadók, tehát a Kissinger, Brzezinski és más világ, akikre fel is figyeltek a kádárkori Magyarországon a külpolitikai újságírók, tehát adott esetben ilyen démoni szerepet tulajdonítottak ezeknek a figuráknak, hogy ők azok, akik valójában mozgatják a szálakat.
Lásd Oliver Stone-nak a Untold History című dokumentumfilmét, ami tényleg démoni figuráknak mutatja be ezeket az alakokat.
Tehát valóban Kissinger csinálta a politikát? Történész addig nem került még ilyen magas pozícióba, mint a Kissinger.
Ez egy tipikus baloldali narratíva, hogy Kissinger volt a bábjátékos.
Nem,
ez kérdője a részemről is.
Én szerintem a Kissinger nagyon alkalmas arra nagyon sok szempontból, hogy démoni figurának állítsák be. Nem akarok ilyen 1.0-ás rasszistázós üzébe elmenni, de hát ugye Amerikában azoknak az embereknek ugye a démonizálás, akik törik az angolt, stb. Azért egy régi hagyomány, Lugosi Béla.
Bevándorló
gyökerekkel rendelkeznek, stb. Tehát nem akarok ilyen olcsó rasszistázásba lemenni, de azért ennek azért kiválóan eladható a Kissinger. Gazdag, kelet-európai, gyanús származású. Hát, most már elsősorban nem arra gondolok, hogy tudom magyarul, hogy német.
Értem, hogy
amúgy nyilván akinek lehet antiszemita húrt pengetni, annak azért nyilván pendíti, stb. Tehát őt azért el lehet adni. És ha Kissingert olvassuk, akkor ő soha, bár pedig egyébként egy ilyen karakter megengedhetné magának, hogy ezeket a dolgokat vindikálja, főleg 30-40-50 év távlatából, hogy ez is az én ötletem volt, az is az én ötletem volt.
De jó,
hogy
az új könyv, mert a világrend, amit voltál szíves kölcsönödni.
Igen, és ez egyébként szerintem egyébként általában elég jól ír a Kissinger, és amit én észrevettem, hogy ő mindig megosztja egyébként a kreditet Nixonnal, ami azokat az éveket illeti. Tehát nem azt mondja, hogy azt tanácsoltam Nixonnak, arra jutottunk az elnök úrra, stb. És hogyha azt vesszük, hogy Nixon egy mindig a történelmből, földrajzból kiváló osztályzatokat kapó, mindig is a külpolitikai irányban gondolkodó ember volt, azért ezt nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ezeket a dolgokat, ezeket egyébként valóban egy ilyen közös gondolkodás alapján érlelték ki, és ami nagyon fontos, hogy ezt be a közös gondolkodásban nem vettek be senkit.
Hát volt egy olyan történet, amikor ugye még azt hiszem 69-ben ugye a háború, vietnami háború minél hamarabbi lezárása érdekében, amikor megkérdezte Kissingert Nixon, hogy mégis mi lenne akkor, hogyha a monszun időszakban felrobbantanák a gátakat. Hogy így ez így mennyi halálos áldozattal járna. És Kissinger elgondolkodott, hogy hát egy ilyen 500 000 körül. Na jó, de mi lenne akkor, hogyha atombombát vetnénk be? És így, hát Kissinger azért habozott.
Nem javasolnám el.
Hát így habozott eleinte, és így ugye Nixon így máshogy értette a habozást, és mondta, hogy de hát Henry, hát gondolkodj nagyban.
Jó, meg... ha már ő nem lehetett nagy, legalábbis hangos, akkor gondolkodni érdemes.
Meg nagyon érdekes egyébként, tehát hogy ez tényleg machiavellizmus egyébként a szónak gyakran a legsötétebb értelmében, gyakran egyébként nagyon, de egyébként egy nagyon, hogy mondja, egy ilyen logikai tisztaságot jelentve. De mondjuk azért Nixon, ha éppen nem atombombáról beszélgetnek, akkor hogy mondjam, szerintem most Isten, hogy, hogy mondjam, azért megkapó ez a logikus gondolkodás, hogy például Kínát, Kínában megközelítették, stb.
Azt szerintem inkább stratégia, tehát annak nem hiszem, hogy bármilyen machiavelista motivációja lent volna, az Kissingernek az intiszta zsenialitását dicséri az, hogy egyszerűen ott olyan erőteljes tömbvé vált Kína, amivel egyszerűen kezdeni kellett valamit.
Igen, tehát
a további tagadás az biztos, hogy nem vetett volna.
De hogy annyi, hogy egyszerre lesz barátibb a szovjet-amerikai viszony, és ugyanakkor Kínát elismerik. Tehát ugye egy klasszikus gondolkodásban az lenne, hogy a Kínát kijátszanák a Szovjetunió ellen, és akkor ott fokozzák a szovjetunió egy nyomást, de itt mindkettővel megtörténik a kiegyezés.
Persze, tehát...
Kínától is azért akkor már Teng van, tehát hogy...
Még Mao az, akivel tárgyalnak, bár az kétségtelen, hogy a vietnámi háborúban... A vietnámi háborúnak ugye a változás, ugye a Tet offenzíva, az ugye ott is egy hatalmas változást hoz, és hát azért a kínaiak is hirtelenében rájönnek, hogy na, mi most akarnánk egyébként azt mondani a vietnámiaknak, hogy, de nem hallgatnak ránk. Eddig ugye korábban, hát ez is egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy azért a vietnámi háború, az ugye nem proxy háború. A vietnámi háború az egy nagyon sokszereplős játék, ahol Dél-Vietnámban ott van a Vietcong, akik alapvetően kínai befolyás alatt állnak, Észak-Vietnám szovjet befolyás alatt áll döntően, Szovjetunió és Kína is támogatja, meg ugye kelet-európai országok is támogatják Észak-Vietnámot, olykor talán a dél-vietnámi gerillákat is, de az meg mindig egy érdekes kérdés, hogy ugye hát ezeket Kínán keresztül lehet támogatni, Kína lenyúlja a fegyvereket, nem nyúlja le, mit ad át, mit nem ad át, stb. És hogy azért ez a vietnámi párton meg a gerillákon belül is egy kérdés, hogy akkor ők most melyik vonalhoz csatlakoznak. És amikor 69 vagy 68 mondja, hogy sikeres lesz a Tet offenzíva, vagy legalábbis politikailag sikeres lesz, és utána ugye a Ho Chi Minh féle társaság, meg ezek a szovjet barát vietnámiak, azok elkezdik legyalulni a kínai barát kommunistákat, és hát ez a folyamat, ez 73-ra legkésőbb lezáról, úgyhogy amikor végül is kvázi megnyerik a vietnámi háborút a vietnámiak, addigra Kína arra jön rá, hogy hello, itt már nincs emberünk. És hát ugye 78-ban meg aztán ők háborúznak. Tehát ez egy marha bonyolult játék ez az Indokína, és igazából Kissinger azzal hívta föl magára először 4-ben, mondta, vagy 65-ben, hogy akkor ő egyetemen tartott előadást, és Nixon figyelte azért ezeket a híreket, és azzal keltette föl a Kissinger Nixon figyelmét, hogy azt mondta 65-ben, hogy be kell látni, a vietnámi háborút nem lehet megnyerni, 65-ben azért ezt kevesen mondták ki, az a kérdés, hogy vonulunk ki. 65-ben azért ezt meg, és ez nagyon megtetszett Nixonnak, hogy ő már pedig akkor is a kivonuláson gondolkodik. Ez az, amit nem tudott meglépni egy demokrata, mert legalábbis a Kennedy Johnson kormányzat nem tudott meglépni, mert ők úgy gondolták, hogy hát van egy ilyen, ez a progresszív történelmi szemléletnek is ugye a része, hogy hát hogyha ha mi egyet visszalépünk valahonnan, akkor ki tudja, hogy mi lesz. Ellenben egy olyan cinikus ember, mint mondjuk Richard Nixon meg tudta lépni, hogy egyet visszalépek, aztán majd lépek valahol másik kettőt. Ez ugyanez a cinizmus, mint amikor azt mondja, hogy hát ugye az nagyon jó, hogy én tudok barátkozni a kommunistákkal, hiszen nálam jobb oldali ember nincsen Washingtonban. Tehát, hogy van egy ilyen mozgástere Nixonnak, pont azért, mert ekkora troll. Kérdezz fel a Pista.
Jó, ez ülepszik.
Nem, hát lassan, hogy a műsor végéhez közeledett, hogy a lemondás a Watergate botrányba is be kéne menni.
Jó, vietnámozzunk egyszer majd később.
Jó, igen, mert nem csak az előbb azt akartam mondani, hogy szerintem pont ez a stratégia, amit ez megint Harry Kissinger-t dicséri inkább sem, mint Richard Nixon.
Valószínűleg igen egyébként.
Tehát...
Jó, de ezek a gondolatok alapvetően Kissingertől jönnek, de hogy azért Nixon, és Nixont néha valóban le kellett hűteni, akkor azért gyorsan elmondom. Máskor viszont azért ő szerette játszani az őrültet egyébként. Tehát volt olyan,
amikor... Hát egyes szám harmadik személyben beszél saját magáról, hát persze.
Ez mondjuk ilyen elnök, illetve ezeket olvasgatnak, nem egyedülálló az.
Nem, de egyébként meg volt olyan, hogy egész jól mentek a béketárgyalások, elrendelte egyébként Haibong bombázását, és akkor valaki mondta neki, de te elnök úr, hát azt fogják hinni Hanoiban, hogy teljesen elgurult a gyógyszered, és akkor teljes nyugalommal tírogat a Nixon, és azt mondja, hogy igen, nagyon fontos, hogy ezt gondolják. Tehát, hogy van egyfajta ilyen... túltolása ennek a karakternek.
Meg hát ennek a gazemberséghez is van egy kicsi köze szerintem.
Egyébként ne feledjük el, hogy...
Tehát nem akarom ezt ennyire szétrelativizálni, de szerintem ez egy probléma.
Jó, ne relativizáljuk szét. Okay. Azt azért elmondanám egyébként, hogyha már a gazembert szót említetted, hogy egyébként Richard Nixont egyébként Richard angol királyról nevezték el, még ha nem is a harmadikról, de az elsőről. Tehát egyébként ugye a gazember az ugye a harmadik Richard dráma óta ugye azért...
És hozzáveszünk, hogy mi Wagnert is így hívták.
Ennyi.
Na de akkor beszéljünk a Watergate-ről.
Igen, a Watergate botrány, tehát a Nixonnak végül is milyen szerepe volt abban? És szükségszerű volt, tehát hogy azért az, hogy megfigyelik a demokratáknak a washingtoni kampányközpontját, tehát ez egy, mint amikor az Al Capone abból csalásba bukik bele.
Hát
nem,
tehát... rosszabb.
Hát nem, igen, tehát ugye hogy nagyon szépen kibontja a Forrest Gump ezt, vagy legalább egy csöpoén erejéig ezt, hogy tulajdonképpen egy véletlen trollkodásba sikerül belefutnia.
Ennél banálisabb.
Igen, banális, tehát ez a legjobb szó.
Ugye, és ez úgy, hogy ez egy öntevékeny csoport volt lényegében, ez a Creep, ez a...
Ezek a vízvezeték szerelőknek hívott csapat, nem?
Azért, mert ugye úgy mentek be az épületbe, hogy...
Akiknek elkezd állítani a szivárgást, ugye, elkezdték publikálni a...
Mondjuk szerintem ez egy elég jó troll poém, hogy Plumbersnek hívják őket.
Igen, az abszolút. Ez mester troll. Ez egy érvényes
trollságnak érzem egyébként.
Hibátlan.
De hogy megvan ez a, tehát akik ezt az egészet kitalálták, ez egy Creep nevű társaság, hogy Committee on the Re-election of the President, vagy valami ilyesmi, és egy Creep. Tehát, hogy figyelni kellett volna azért az intőjelekre. Na és az van, hogy egy végtelenül gyenge demokrata kampány közepette egy meglehetősen erős Nixon elnöki ciklus után azt gondolták, hogy muszáj nekik betörni a demokratákhoz és ellopni a kampány stratégiájukat, ami egyébként láthatóan állati gyenge volt. Tehát ez egész annyira...
Gyakorlatilag, mintha a CÖF megpróbálna így a Fehér Házban vízvezetékre szerelni.
Bollár Gyula, így lesz az én szerelőke van a CÖF betör a CÖF-székházban. Hát igen, ez...
Igen, szóval, hogy nem mondhatni, hogy nem mondhat, nem volt egy egzisztenciális fenyegetés a demokrata párt. Tehát, ha megnézzük a 72-es választási térképet, tehát a 84-es Reagan térkép durvább egyedül szerintem. Tehát de a 72-es Nixon az egyébként egy kiválóan vörös Amerikát mutat egyébként. Tehát, hogy keleti parton egy-két dolog, hogy kékecske, de...
Most elképzeltem a Bogár Lászlót, amit éjszaka egy ilyen zseblámpával kutat egy fiókban, vagy nem. Igen?
A Bilderberg csoport leveleit megtalálja.
Nixon tudott róla? Vagy mi most a történet tudomány álláspontja ezzel kapcsolatban?
Nehéz mit mondani, de hát azért valószínűleg tudott róla. Inkább persze. Azt mondanám, inkább azt mondanám, hogy igen, de tudott róla és tudott róla között is van különbség. Inkább azt mondanám, hogy tájékoztatva volt, de alapvetően ez egy öntevékeny csoport volt. Tehát, hogy nem... Tehát azt nem lehet
emögé mondani. Emögé nem bújhat egy elnök. Nyilván nem is bújt, mert megtörtént a lemondás, de ez szerintem ez nem egy elégséges felmentő...
Én azt gondolom egyébként, hogy
érv.
Nem felmentő érv, de azt egyébként nyugodtan meg lehetett volna tenni.
Régen esetében sem lett volna az az Irán kontra ügy miatt. Mindegy, ez csak így zárulja be.
Ne régenezzünk.
Régen minden
volt. Igen. De nem tudok objektív lenni.
Ezt remélem hallottam.
Ott nem tudok.
Oké, bocsánat.
Igen, szóval, hogy Nixon volt tájékoztatva, vagy nem hittett szerzőséget, abszolút semmilyen szinten nem vállalható a dologban. Amit megtehetett volna Nixon, az, hogy kapásból elengedi a fiúkat. Hogy azt mondja, hogy hát ez sem. És nem, mert ez az ostromlott erő szindróma, ez azt mondta...
Kisebbik rosszat látta ebben, mint a fehérházkapuit döngető tüntetők.
Pontosan, és nem, hogy már a tüntetők meg a sajtó mondja meg, hogy én milyen srácokkal dolgozom, ezek enyhén szóval túltolták, majd leteremtem őket, vagy nem tudom, azért nem szoktam személyesen, majd küldök valakit, hogy leteremtse őket, de hogy azért ez mégiscsak azért egy házon belüli ügy, most hogy jön hozzá a sajtó, meg az amerikai közvélemény, hogy belelásson a dolgainkba.
Hát, hogy az elnök mondja, akkor nem illegális, ugye? Ezt el is hangzott később a Frost interjúk
során, igen, pontosan. Szóval nagyon, ez egy bonyolult reláció, tehát az, hogy mit történt egy törvényszegés, és ez egyébként szenvedélyes törvényszegő Nixon ezt eltusolta, ez igaz, de túl egyszerű. Tehát, hogy ez ennél árnyaltabb azért a kép. Uh-huh. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy ugye sok fejráznak több termét bekamerázták, hogy mondják ezt? Tehát,
bepoloskázták.
Bepoloskázták, igen. Azért, hogy visszakövethető legyen, hogy ki miről beszélt, mik hangzottak el, stb. Ki miről szivárogtathat. Ugye a szivárogtatás az egy nagy dolog volt azért a Nixon kormányzatban. Hozzáteszem egyébként, hogy a Pentagon Papers alapvetően a Kennedyt meg a Johnson sározta, és a Nixon abszolút ellene volt, hogy tehát ez nem pártból politika volt a részéről, egyszerűen ne tudják meg az emberek ezeknek a döntéseknek a hátterét.
A Daniel Ellsberg kezdte el ezt a New York Times felé szivárogtatni, és ő az ő nyomán indult el lényegében ez a na akkor menjünk utána egy csapattal, igen, akkor hogy, még hogy mi történik. Tehát ezek is szépen összekötődtek ezek a szálak.
Igen, akkor még azért jobb volt a tényfeltáró újságírás is, mert igen, régen minden
hogy
jobb
ne,
volt.
Hogyne, hogyne. 70-es évek ugye az amerikai médiának az aranykora, tehát akkor, amikor tehát amikor még olyan régen egy korszak előtt, amikor még nem monopolizálták a közvéleményt különböző nagyvállalatok, akkor még tényleg független volt az amerikai sajtó. Legalábbis ez a baloldali...
Itt az Elnök emberei című filmet ajánljuk az LNG Pakulától.
Igen, igen. Hogy lett egy olyan film ennyire izgalmas, amit csak végig telefonálgatnak?
Igen, szóval csak azt akarom aláhúzni ebben, hogy lehet, hogy a Nixonnak... Lehet, hogy Nixon tényleg akadályozta például mondjuk a médiát, meg ilyesmi, de hogy ez egész máshogy néznek.
Nem tudta akadályozni, szerintem nyilván a törekvés meg volt, csak az eszközök ugye korlátozottak, és ő ezt nem bírta elfogadni.
Igen, de hogy napjainkban most képzeld el azt, hogy van egy ilyen iratcsomó, ami kiderül, és az előző kormányzatot feketíti be, és azt mondja az aktuális elnök, hogy nem, ezt nem mehet ki. Tehát, hogy ez ma azért, hogy mondjam, Lehet, hogy ezért egy makiavelista dolgok, meg ilyesmi, de hogy azért van egy olyan minimum egyébként, ami egyébként azóta azért sokkal kisebb lett szerintem.
Egyébként a Snowden ügy kapcsán, tehát milyen érdekes, hogy nem is egy nagy sajtóorgánumon keresztül sikerült ezeket nyilvánosságra hozni, tehát szemben mondjuk a Watergate esetében, vagy a Pentagon iratok esetében, tehát hogy mennyire évtizedek alatt mennyire részrehajló, és mennyire a hatalmi ágaknak a csatolmányává vált az amerikai sajtó. De erről már egy külön műsor meg lehetett
ötteni. Most valami konklúzióra jussunk, akkor valóban a legsötétebb elnök volt a Nixon, vagy akkor ez teljesen méltatlan, amiben részesítették?
A kettő között van szerintem az igazság, tehát a pro-kontra érveket szerintem elmond. Én igyekeztem a kontra érveket, ugye Tamás a pro érveket, de szerintem...
Nekem az nagyon tetszik, ami az Oliver Stone Nixon filmjében elhangzik, hogy ugye Nixon mondja kicsit szemrányúan, és hogy a Kennedy olyan elnök volt, aki olyannak mutatta magát, mint amilyenek az emberek szeretnék látni magukat, én pedig olyan vagyok, mint amilyenek az emberek valójában.
De ez megint az egy kicsit önfelmentést érzek ezekben a mondatokban, hogy valójában bennem a legrosszabb énjüket látják. Tehát megint ez picit nekem ilyen önfelmentésnek tűnik.
Benne egy ilyen szeret, de ugyanakkor meg benne van ez a nixoni tragédia is szerintem. Szerintem Nixon egy nagy elnök, akinek rendkívül nagy személyiségbeli, nem tudom, erkölcsi problémái voltak, és elképesztően fontos dolgokat vitt véghez, és ezt nem szabad neki elfelejteni még akkor se egyébként, hogyha egyébként nem szimpatikus. És a legérdekesebb elnökök egyike, azt azért tegyük.
Szerintem a makacság, ami nagyon sokszor kisegítette, a Vesztévé vált.
Ez így, pontosan.